könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne féltek, kisdednyáj, hisz atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok szét a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen, hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár, és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Péter megkérdezte, Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt, ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogyha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből. Boldog az a szolga, akit hazatérőben ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De a szolga azt mondja magában, Uram, bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik, iszik, meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem is gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, és így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a nyár kezdete óta minden vasárnap úgy szoktam kezdeni a beszédeimet, hogy úton vagyunk Jézussal, hiszen Lukács evangéliumát olvassuk most már hónapok óta, és Lukács evangéliumának ez a középső része, amiből ma is hallottunk egy részletet, ezt úgy nevezi a Biblia tudomány, hogy útleírás. Jézust úgy mutatja be, mint aki úton van Jeruzsálem felé. Úton Jeruzsálem felé, ahol az ő megváltói küldetése beteljesedik a szenvedésen, kereszthalálon, át a föltámadás felé. És aztán Lukács, aki az apostolok cselekedeteinek is a szerzője, az evangéliumnak a témáját, Jézusnak az úton levését, beteljesülését, hogy hogyan él tovább az egyházban, azt az apostolok cselekedeteiben beszéli el. Jézus ezen az úton tanít, gyógyít és találkozik különféle emberekkel. Ma, a mai részletben igen sok, mondhatni igen tömör tanítást kapunk egy fontos témáról. Már a múlt vasárnapi evangélium is ezzel összefügg. Ha emlékszünk rá, múlt vasárnap arról hallottunk, hogy hogyan viszonyuljunk az anyagi értékeinkhez, az anyagiakhoz, a vagyonhoz és a tárgyi dolgainkhoz egy bizonyos gazdag, aki már nem tudott mit kezdeni a jólétével, és úgy dönt, hogy majd nagyobb csűröket épít, de Isten számon kéri őt. Ma is ez folytatódik tovább, hiszen azt mondja az evangélium első részletében egy fontos mondat, hogy gyűjtsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, gyűjtsetek magatoknak kimeríthetetlen kincseket és kifogyhatatlan erszényt, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja meg. De azt is mondja, hogy ahol a kincsetek, ott van a szívetek is. És ahogy az evangélium folytatása a múlt vasárnapinak, úgy ez a téma már múlt vasárnap előkerült Pál apostolnál a kolosszéiekhez írt leveléből, ahol azt mondja, hogy az égiekre tekintsetek, emeljétek föl fejeteket, és az égiekre tekintsetek. Vagyis az embernek az életét egy távlatba, egy a földön túli életet mutató távlatba, egy örökké való távlatba helyezi Lukács evangélista. Szól itt egyrészt a virrasztó szolgákról, van egy elbeszélés, annak a kornak a megfelelő társadalmi viszonyait tükrözi, illetve egy másik történet, a bizonytalan időben érkező tolvajról szól, illetve a hűtlen intézőről a harmadik. Mind-mind arra akarja ráirányítani a Krisztus hívőknek a figyelmét, hogy milyen a felelőssége az embernek itt a földi életében, és mi a célja. Túlmutat az ember célja a földieken. Amikor Lukács evangéliumát írják, akkor már világossá válik az őskeresztények számára, hogy Krisztus nem fog eljönni hamar. Az első néhány évtizedben még abban a várakozásban élnek a keresztények, hogy Jézus hamarosan, néhány hónap vagy év múlva meg fog érkezni, a második úgynevezett dicsőséges eljövetele bekövetkezik, és számon kér mindenkit, megítéri az egész világot, bekövetkezik a világ vége. Lukács evangéliumának a szerkesztésekor már világossá válik, hogy ez később lesz, nem most. Az első keresztények adventben éltek, így is lehet mondani, aztán fokozatosan lesz világossá, hogy egy hosszabb időszak a történelemben, az emberiség történetében, amit a várakozásban kell élni. Jézus második eljövetelének a várásában. 15 évvel ezelőtt láttam egy filmet egy budapesti moziban, épp a Szentírás tudományi szigorlatom után jutalomból egy kispap társunkkal elmentünk, megnéztük, egy svéd katolikus írónő regényéből született a film, az a címe Jeruzsálem. Elmondja egy kis közösségnek az életét egy svéd faluban, akiket egy onnét elszármazott, Amerikába került, majd visszavándorolt honfitársuk próbál befolyásolni, és sikerül megosztania a falut, és egy csoporttal, a falu lakosságának egy részével elutaznak Jeruzsálembe, annak a hitében, hogy igenis hamarosan itt a világ vége, és el fog érkezni Krisztus. És Jeruzsálembe fog elérkezni, és aki ott van Jeruzsálemben, az jut be az üdvösségre. A könyv és a film megtörtént eseményekre épül. Tehát ez a 19.-20. század fordulóján meg is történt. Persze aztán Jeruzsálemben egy szekta közösségébe kerülnek ezek az emberek, megbetegszenek, meghalnak, és nem jön el Krisztus. Egy svéd parasztember, amikor ez a kis csoport kezd elutazni, kezdi elhagyni a falut, aki először velük akar tartani, aztán az utolsó este meggondolja magát, ő fogalmaz meg egy nagy igazságot, azt mondja, hogy nem tudom elhinni, hogy Isten, aki megteremtette ezeket a szép hegyeket, ezeket a völgyeket, a fákat itt nálunk, hogy ezt el fogja pusztítani, és hogy csak Jeruzsálemben lehet üdvösségre jutni. Igen, ott, ahol vagyunk, onnét kell indulnunk, hogy majd az üdvösségre eljussunk. Az egyháznak a korában élünk, vagyis Jézus mennybe menetelétől az ő második úgynevezett dicsőséges eljöveteléig bezáruló időszak, ebben élünk mi is. Úgy is mondták ezt, mondják ezt az egyház történészek, hogy a Szentléleknek a kora, ahogy Isten a Szentlélek által van jelen, a már és a még nem állapota. Így is lehetne fogalmazni. Vagyis már föltámadt Krisztus, a megváltás műve elindult, de még nem jött el másodszor, még nem teljesült be az egész világ célja. Már Isten országát építjük, törekszünk az evangélium szerint élni az egyházban, de még ez nem teljesedett be, nem lett tökéletessé, tapasztaljuk. Már hitben élünk, de még nem teljesült be a hitünk. Nem látjuk Istent a maga tökéletességében, teljes szépségében, színről színre. Ebben élünk. És a mai evangéliumot azt is lehetne mondani rá, hogy egy kis advent valamiképpen ébren akarja tartani a mi készenlétünket. Talán egy nyár közepén furcsa, hogy adventről beszélünk, de az advent nem csak azt az ünnepkört, a karácsonyi ünnepkörnek az előkészületét kell, hogy jelentse, hanem egy állandó készenlétet a saját életünkben. És állandó szembesülést azzal, hogy mi is az életem, az életünk, a családomnak az élete értelme és célja. Hogy fontos, hogy emberhez méltó körülményeket teremtsünk, lakást, rendes ruhát, legyen munkánk, legyen pihenésre lehetőség, ha kell, akkor autó. De hogy ezek mind-mind eszközök az életünk céljának az eléréséhez, és hogyha az eszköz túlnő azon, ami, akkor baj van. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és moly nem rágja meg. Amikor néhány évvel ezelőtt a legszebb, legkedvesebb öltönyömet megrágta a moly, akkor eszembe jutott ez a szentírási ige. Mit ér az, hogyha az embernek van valami nagyon kedves és lám-lám, ez a bosszantó kis rovar kikezdés, hát valójában el lehet dobni. Valamiképpen szemlélteti azt, hogy minden anyagi dolgunk, ami hozzánk tartozik, egyszer itt kell, hogy hagyjuk. Nem visszük magunkkal semmit. Mit viszünk magunkkal majd oda át? Mi azt visszük magunkkal, amihez nem fér hozzá a tolvaj, és nem rágja meg a moly. Ami kimeríthetetlen kincs, ami lelki-szellemi kincseinket visszük magunkkal. A jó cselekedeteinket, amiket itt tettünk, azt magunkkal visszük. A szeretetünket magunkkal visszük. Azt a tudást, amit fölhalmoztunk, és amit mások javára fordítottunk, azt magunkkal visszük. A kapcsolatainkat, amik gazdagítottak bennünket, azt magunkkal visszük. Illetve, hogyha valami problémát okoztunk, ha nem tesszük le, nem hagyjuk itt, azt is magunkkal visszük. Valójában nekünk nem a kozmikus nagy világ végére kell várakoznunk, persze arra is, ami majd bekövetkezik, nem tudjuk mikor, bármikor megtörténhet, ami személyes életünknek a végére kell készülnünk. Arra kell készülnünk, hogy mindent itt fogunk hagyni, nem tudjuk, hogy mikor. Egészen váratlanul tegnap kaptam egy halálhírt egy kedves dunántúli pap barátomtól, egy közös ismerősünk, egy 38 éves családanya meghalt. Egyik pillanatról a másikra elment. Nem tudjuk, hogy mikor jön az a pillanat, amikor mindent itt kell hagynunk. És kérdés az, hogy akkor mi az, ami a miénk? Mi az, amit magunkkal viszünk? Fölövezzük-e magunkat úgy, ahogy a korabeli kép mondja, ahogy az egyiptomi szabadulás alkalmával, a bő ruhában öltözött zsidó emberek övet vettek magukra, és vándorbotot, és várták, hogy mikor indulhatnak el. Valamiképpen lelkileg ilyen állapotban kell lennünk mindig, hogy ha elszólít Isten, ebből a világból készek legyünk rá. De ahhoz, hogy erre készek legyünk, arra szükséges a hit. És erről hallottunk a Szent Leckében, a zsidókhoz írt levélben, hogy Ábrahám hittel fordult Isten felé. Ábrahám, aki elhagyta hazáját, és több száz kilométerrel távolabb telepedett le az ismeretlen számára új kalandot és kihívást jelentő Istennek a hívására. Nem véletlen, hogy Ábrahám a hitnek az atya, így a mi hitünknek is az ősatya. Hinni abban, hogy Isten nekünk egy teljes boldog életet készít, és ez a teljes boldog élet ez majd a földi életünk után lesz tökéletessé. Ott nyeri el végső célját és értelmét. Ezen a mai vasárnapon megkérdezhetjük magunkról, hogy mi az én életemnek a célja, értelme. Miért gyűjtök? Mire van az életem? Mi a végső célom? És szembesülök ezzel, hogyha most, ma este el kell mennem, akkor mit viszek magammal? Mi az a kifogyhatatlan kincs, kimeríthetetlen erszény, amit magammal tudok vinni? Hol van az én szívem? Merjem megkérdezni, hogy hol van az én szívem? Mi a legfontosabb számomra? Mindenkinek ott van a szíve, ami a számára a legfontosabb. Hogy Isten felé fordítom-e a szívemet, és mindent ő belé helyezek-e, és akkor minden áldott lesz, és minden értelmet nyer benne. És hogy van-e hitem? Van-e hitem abban, hogy igenis, az én életem majd oda át teljesedik be, és ott lesz tökéletes. És hogy mindent afelé irányítsak, és arra fordítsam a tekintetemet. A zsolozsmának, zsoltár imádságnak, amit mi papok már a diakonus szenteléskor ígérettel kötelezzük magunkat a püspök felé, hogy imádkozzuk minden nap, de ez nem titkos imádság, a kedves testvérek is megtehetik, illetve van, ahol ezt közösen is megteszik. Az utolsó imaóra, hiszen ez a zsolozsma az egész napot átjárja, az egész napnak az átimádkozását jelenti ez a zsoltár imádság. Az utolsó imaóra, amit kompletóriumnak neveznek latinul, ami kompletté, teljessé teszi a napot, az utolsó imaóra befejező mondata így szól: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Igen, az ő kezébe helyezem a napomat, hogyha most mennem kell, akkor megyek, Uram. Fordítsuk tekintetünket ő felé, hogy úgy éljünk, úgy építsük Isten országát, úgy formáljuk a szeretett kapcsolatunkat, hogy ez majd kamatozzon, ez majd gyümölcsöt hozzon, kimeríthetetlen erszényé, kifogyhatatlan kincsé legyen. És a szívünk a vágya, értelme, célja beteljesedjen. Amen. valljuk meg a hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy eljövetele mindenkor készen találjon bennünket.
Erősíts meg minket, Urunk, hogy állandóan készüljünk a veled való találkozásra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek békességben éljenek, és eljöjjön hozzájuk a te országod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tartsd ébren, Urunk, lelki ismeretünket, hogy soha meg ne feledkezzünk az irántad való köteles hűségről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, Urunk, hogy súlyos bűnnel ki ne oltsuk magunkban a megszentelő kegyelem fényét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jutalmazd meg, Urunk, elhunyt hű szolgáidat örök boldogsággal és a mennyei hazával.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. Segíts kegyelmeddel, hogy jutalmadra méltónak találj minket, aki érsz és uralkodol mind örökkön örökké.